Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ezekben a napokban népünk, nemzetünk történelmének sorsfordító eseményeire emlékezünk, az 1848-49-es szabadságmozgalomra, szabadságharcra. Egykor felelősséget hordtak a mi eleink, felelősséget viselünk ezekben az időkben most mi magunk is. E felelősség és nemzettudatunk erősítésére énekeljük most közösen a szózatot. És a 393. dicséretünk mindkét versének éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. A 393. dicséretünket énekeljük, ne csüggedj el, kicsiny sereg.
Az Istenén,
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk hitvallásunk tanítását a Heidelbergi K.T. 12. úrnapjának kérdéseit és feleleteit. Ma Tóth Zoltán presbiter testvérünk olvassa közöttünk. E kérdések az apostoli hitvalláshoz kapcsolódnak, és azon belül is a Fiú Istenről, azaz a Jézusról vallott tételekhez.
12. úrnapja, 31. kérdés. Miért nevezzük őt Krisztusnak, azaz felkentnek? Felelet. Azért, mert őt az Atya Isten rendelte, és a Szentlélekkel felkente, a mi legfőbb profétánká és tanítóká, aki Istennek titkos tanácsát és akaratát a mi váltságunk felől tökéletesen kijelentette. Továbbá egyetlen egy főpapunká, aki minket testének egyetlen egy áldozatával megváltott, és az Atya Isten előtt könyörgésével szüntelenül közbejár érettünk, és örökkévaló királyunká, aki minket igéjével és lelkével oltalmaz és megtart. 32. kérdés. Miért hívnak téged Krisztusról kereszténynek? Felelet. Azért, mert hit által Krisztusnak tagja, és így az ő felkenetésének részese vagyok. A végre, hogy nevéről én is vallást tegyek, magamat élő hála áldozatként neki adjam, és a bűn és ördög ellen ez életben szabad lelkiismerettel harcoljak, és azután ő vele együtt minden teremtmény felett örökké uralkodjon.
Kedves testvéreim, Isten igéjét Mózes második könyvéből olvasom közöttetek, Mózes második könyvének 20. fejezetéből az első verstől kezdődő szakaszt, ahol ezeket találjuk megírva. Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is, harmad és negyedízig, ha gyűlölnek engem, de irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsolataimat. Ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat, de a 7. nap a te Istenednek az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert, és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen. Ne kívánt felebarátod házát, ne kívánt felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a fele barátodé. Isten áldása legyen rajtunk, velünk és közöttünk, hogy megérthessük hozzánk való személyes üzenetét a mai délelőttön is. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, drága mennyei édesatyánk, azért a szabadságért, azért a lehetőségért, hogy ezen a mai napon is neked szentelhetjük magunkat, és együtt lehetünk ezen a helyen. Dicsőítünk téged azért a szabadságért, hogy félelem nélkül jöhetünk ide a te házadba. Köszönjük neked azt, hogy szólhat a te igéd. Dicsőítünk téged a lehetőségért, amellyel megajándékozol bennünket ebben az időben. A szólásnak azért a szabadságáért, hogy prédikáltathatjuk a te szent igéd itt közöttünk. Hogy kezünkbe vehetjük az írásokat, kutathatjuk abban a te csodálatos titkaidat. Áldunk és magasztalunk téged a kegyelmemnek ezért az idejéért, amelyet most velünk közölsz, s arra kérünk, hogy taníts is meg bennünket ebben a mostani szabadságban jól élni. Dicsőségedre élni ezen a helyen, megragadva minden alkalmat, amikor veled lehetünk itt a házban. Kérünk, hogy közöld magad mi velünk, hisszük, hogy kérésünket már meg is hallgattad, hogy amikor ide segítettél bennünket, annak jelét adtad, hogy keresel, üzeneteddel kopogtatsz és zörgetsz a mi szívünknek ajtaján. Áldunk és magasztalunk téged ezért a szeretetért, amelynek eredménye az, hogy itt lehetünk, és kérünk is téged, maradj ezzel a szeretettel velünk, nem csak most ebben az órában, hanem életünknek minden idejében. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreink, és a 234. dicséretünket keressük ki, és a 234. dicséretünk első két versét énekeljük, folytatva imádságunkat, jár, kérjük Isten áldott szent lelkét. Testvéreim, Isten igéje Máté evangéliumának 22. fejezetéből szól hozzánk. Máté evangéliumának 22. fejezetéből a 34. verstől a 40. versig terjedő szakaszt olvasom, ahol a következőket találjuk megírva. Amikor a farizeusok meghallották, hogy a sadduceusokat elnémította, köréje gyűltek. Egyikük pedig egy törvénytudó, kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Kedves testvéreim, arról olvasunk ebben a mai szakaszban is, hogy Jézus újra megkísértetik, újólag a farizeusok azok, akik köréje sereglenek, és kérdéseket tesznek föl Jézusnak, abból a célból, hogy valamilyen módon szembeállítsák őt azzal a kijelentéssel, amelyre ők az életüket építik. Az az előzmény ennek a történetnek, akkor fogjuk igazán érteni ezt a mostani szakaszt, hogy eljött egy másik csoport is, a sadduceusok, akik úgy gondolták, hogy Jézust vizsgáztatniuk kell. Ezek az emberek tagadták a feltámadást, és Jézustól egy fiktív történetben olyan dolgokat kérdeztek, melyekben Jézusnak a feltámadással kapcsolatosan kellett vallomást tennie. Jézus válasza a zsadduceusoknak tulajdonképpen nem más, mint a kijelentett isteni igazságoknak az idézése. Ilyeneket mond nekik Jézus a válaszában: Hát nem ismeritek az írásokat? Hát ti írástudó emberek vagytok, nem ismeritek az írásokat, amik ott vannak a kezetekben? Ott a válasz benne, arra a kérdésre, amit kérdeztek. Jézus válasza a sadduceusokat, így mondhatnánk, fölbuzdulva, most jönnek a farizeusok. Tudnunk kell azt is, hogy a sadduceusok és a farizeusok, azok egymást se nagyon kedvelték. És amikor a farizeusok azt látták, hogy a sadduceusok Jézushoz intézett kérdése, jó, most jönnek ők, nem csak azért, hogy Jézust vizsgáztassák, igazát Jézus válasz inkább megerősítsék. Nek csavaros kérdés ez, amelyet legelőször meg kell értsünk, hogy aztán ma Jézus válaszát is befogadhassuk. Azt kérdezik Jézustól: Mondd meg nekünk, Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Melyik a nagy parancsolat a törvényben? Ha ezt az akkori kornak és gondolkozásnak a nyelvén le akarjuk fordítani, akkor így tudom közelebb hozni a testvéreknek, hogy a farizeusok azt firtatják Jézusnál: Mondd meg nekünk, mit kell nekünk betartani, mit kell nekünk cselekedni, hogy üdvözüljünk. Úgy is hangozhatna ez a kérdés, csak úgy nem volna kellően tudományos, kellően farizeusi. Jézus, mondd meg nekünk, miként kell nekünk élni ahhoz, hogy igaznak ítéltessünk már majd meg Isten színe előtt. Mondd meg nekünk, miként kell élni, hogy egyszer az Isten ítélete igaznak találjon bennünket. Hogy megértsük, hogy miért is firtatjuk ezt a kérdést, ennek az igazi jelentését, hadd hozzam ide a testvérek elé, hogy ez a kérdés, amit ők föltesznek, nem egyenlő azzal, hogy Jézus, hogyan juthatok el, vagy hogyan juthatunk el az üdvösségre. Látszólag ezt céloz ez a kérdés, de mégsem. Mert a kérdésben, amit ők föltesznek Jézusnak, az van benne: Jézus, mi megcsináljuk az üdvösséget, mi eljutunk az üdvösségre. Jézus, mi alkalmasok vagyunk arra, hogy az Isten igaznak nyilvánítson majd egyszer bennünket, és most azt firtatjuk, hogy te mit mondasz, mi legyen a mi igazságunk alapja. Miért kérdezik ezt? És miért firtatják ezt a farizeusok? Mi hajtja őket? Testvérek, az hajtja őket, hogy ők a törvény. Ez volt a hivatásuk, a küldetésük, ott Izraelben erre adták oda az életüket, hogy a törvényt magyarázzák. A helyeze valamit a törvény fölé. De tudjuk, hogy kísértés ez, ne felejtsük el, hogy Jézust megvádolhassák, hogy tudnélik, Isten fölé helyezte magát. És ezért firtatják most, mondd meg nekünk, taníts meg bennünket arra, mit kell cselekednünk, hogy üdvözüljünk. Tudjuk, hogy Jézust azzal vádolták, hogy felforgatja a törvényt. És most Jézus válaszán sok minden áll, vagy bukik. Mit mond a törvény? Mi a nagy parancsolat, Jézus? Kedves testvéreim, úgy gondolom, hogy ez na, egy távoli történet, és talán úgy gondoljuk, hogy az egész sadduceus, farizeus, Jézus ellentét, ez nem a mi világunk problémája, de már itt rögtön ennél az első pontnál azt kell, hogy mondjam a testvéreknek, hogy sok minden lelepleződik ezekbe az emberekbe, ami bennünket is jellemez. Jellemzi a mai embert az, hogy hasonlóan védekedik az örök élet meg az üdvösség kérdésében is. Alkalmas vagyok arra, hogy az Isten előtti igazságot, az örök életet és az örök üdvösséget megszerezzem. Alkalmas vagyok erre. Korunk embere elhitette magával azt, hogy jó és tökéletes. A nagy szobor, amit a kor tisztel és imád, az az ember. Egy olyan korban élünk, ahol még a leggyengébbek is elhiszik magukról sokszor azt, hogy mindenre képes vagyok. Benne van ebbe az is, hogy még arra is képes vagyok, hogy az Isten előtt magamat igazoljam. Alkalmas vagyok arra, hogy az örök életet megszerezzem. És az ember a saját gondolataiból törvényt csinál, és ezekkel a törvényeken éldegélve reméli a maga igazságát, és reméli a maga üdvösségét. Mindenféle fajta törvényt gyártunk mi az üdvösséggel kapcsolatban. Azok a régiek legalább megkérdezték Jézust, hogy mondd meg nekünk, melyik a nagy parancsolat, hogy az Isten előtt igazzá legyünk. A ma embere már nem kérdezi meg Jézust. A ma embere azt mondja, majd én megcsinálom az üdvösségemet. Törvényeket csinálunk. Törvényt csinálunk a templomba járásból, törvényt csinálunk a bibliaolvasásból, törvényt csinálunk a jó cselekedetekből, és amennyiben ezt a magunk által fölállított törvényt betöltjük, akkor azt gondoljuk, ez elegendő lesz ahhoz, hogy az örök élet ajándéka miénk legyen. Aztán azt látjuk, hogy ez a törvény, amit az ember így maga elé állít, ez sokszor emberenként is változik, és ahogy nézzük, azt látjuk, hogy ez a törvény egyre kevesebbet követel. Minél előrébb megyünk a történelembe, egyre kevesebbet követel. Ma már mást jelent a tisztes polgári élet, mint 100 esztendővel ezelőtt. Abban sokkal több minden tartozott bele 100 esztendővel ezelőtt, mint ami ma ennek a fogalomnak a része. Ma a gyilkosokat is urazza a társadalom, és elrejti őket, nehogy láthatóvá legyen az arcuk. Ma szabadon lophat, csalhat egy magát tisztes polgárnak tituláló vezető, és az ember ezt az inger küszöböt az Istennel szemben is, az önmaga állította törvényt is egyre lejjebb engedi. Vannak, akik a minden vasárnap templomosok, és vannak, akik azt mondják, hívő ember vagyok, minden nagy ünnepen elmegyek az Isten házába. Én ezt a törvényt állítottam föl. És úgy gondolom, ennek a törvénynek az útján majd az Isten igaznak fogad el. Sokan azt mondják, van Isten, ezt én nem tagadom. Mert ezt a törvényt állították föl maguk elé. Elismerjük, hogy van Isten. Igaz, hogy nem engedjük, hogy beleszóljon az életünkbe, nem engedjük, hogy tanácsoljon, nem engedjük, hogy incsen, nem engedjük, hogy fegyelmezzen, de elismerjük, hogy van Isten, ez a mi törvényünk, és azt gondoljuk, hogyha ezt a törvényt mi nem sértjük meg, akkor majd jön az örök élet. És nézzék meg a testvérek, hogy amikor valaki Jézus útmutatását, a jézusi normákat kezdi pedzegetni, akkor sokszor föllázad egy egész földrész. Mert abban, hogy mi fér bele a kereszténységbe, már más gondolnak nyugaton, és más gondolunk itt Magyarországon. Mások az inger küszöbök. A törvény, amit magunk elé állítottunk. És az, hogy mit mond Jézus, a mai embert már sokszor egyáltalán nem érdekli. Egyáltalán nem érdekli. Majd én megcsinálom, mert képes vagyok rá, alkalmas vagyok rá, hogy Isten előtt igazságot szerezzek. Testvérek, nem tudom, hogy akik itt vagyunk, mi hogyan éljük az életünket, és amit csinálunk Istennel kapcsolatosan, azt milyen háttérrel csináljuk, milyen gondolatokkal csináljuk. Azért csináljuk, mert úgy gondoljuk, hogy ezt kell csinálni ahhoz, hogy én Isten előtt majd igazán jól szerepeljek. Mi mozgat bennünket, amikor templomba jövünk, amikor bibliaórára jövünk, amikor kinyitjuk a bibliánkat, amikor meg akarjuk kereszteltetni a gyermekeinket, unokáinkat, mi mozgat bennünket? Az mozgat bennünket, hogy fölállítottunk egy törvényt, és ennek meg akarunk felelni? Nagy kérdés ez, hogy hogyan gondolkozunk az igazságról. Úgy gondolkozunk, hogy alkalmasok vagyunk mi arra. Nos, Jézus meghallgatja ezt a kérdést. Mester, mondd meg nekünk, melyik a nagy parancsolat a törvényben? És Jézus válasza, nagyon fontos, erre a kérdésre adott válasz. Jézus itt most nem arról beszél, hogy hogyan juthattok ti el az üdvösségre, hogy mi az Isten rendje, hanem arra a kérdésre, és csak is arra a kérdésre válaszol itt Jézus, amelyet neki föltettek, azt a logikát követi Jézus. Ha nektek az a kiinduló alapotok, farizeusok, írástudók, hogy ti alkalmasok vagytok, hogy ti meg tudjátok csinálni, akkor megválaszolom nektek, amit egyébként tudtok is, hogy mi az útja annak, hogy igazakká legyetek. És mit mond Jézus? Egy idézetet vesz elő, egy olyan idézetet, amelyet ismertek ezek az emberek. Mózes 5. könyvének 6. fejezetéből az 5. verset idézi részben Jézus. Azt mondja, szeresd az Urat, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Ha ezt a két parancsot, amit úgy is szoktak nevezni, hogy a törvény summája, törvény foglalata, összefoglalása. Ha ezt a két parancsolatot szemügyre veszük, akkor rögtön föl fog nekünk azt tűnni, hogy Másként kell szeretni Istent, mint az embereket. Nézzük csak meg még egyszer, mit mond? Azt mondja a törvény summája, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Mint magadat. Mindenek előtt értsük meg Jézus válaszát. Jézus azt mondja, hogy Isten az első. A nagy parancsolatra vagy kíváncsi, akkor a nagy parancsolat azt mondja neked, hogy Isten az első, és mindig Isten az első. Őt kell szeretned. Hogyan kell őt szeretned? Teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és ha hozzáolvassuk a többi evangélista lejegyzését, ők még egy dolgot hozzátesznek, teljes erődből. Na az ember, amikor ezt olvassa, rögtön rossz következtetéseket kezd ebből levonni, mert úgy gondoljuk, hogy Jézus itt antropológiát mondott, és el is kezdik a legtöbben osztani az embert, hogy az ember áll szívből, lélekből, elméből, erőből, de Jézus nem antropologizált ezen a helyen, hanem arról beszélt, hogy ti az üdvösségre be akartok menni, magatokat alkalmasnak tartjátok erre. Nos, elmondom, mi az útja ennek. Az útja az Isten tökéletes szeretete. Azaz, teljes mi voltodból szeretned kell az Istent. Minden képességeddel, ez, hogy szív, lélek, elme, erő, ez arra utal, hogy te teljesen kell, hogy szeressed az Isten. Teljes mi voltodból, nem az Istennek kell teljesnek lennie, ő teljes, anélkül is, hogy te szereted. Neked kell teljesen odaadnod magadat arra, hogy az Istent szeressed. Ma így fogalmaznák ezt meg, hogy 24 órában, 100%-osan, egy életen keresztül, ez a program, ez az első és nagy parancsolat. Így kell szeretned Istent. Az ember tragédiája az, és ezt tudták a farizeusok is, hogy az ember nem tudja Istent így szeretni. Nem tudja így szeretni Istent az ember. Hiába küzdelmeskedik ezen, az ember nem tudja így szeretni az Istent. A farizeusok se tudták így szeretni az Istent, mert olvassuk a következőkben majd, aki olvassa a Bibliaolvasó kalauz szerint, az tudja, hogy Jézus beszél nekik. Azt mondja nekik, hogy jaj néktek, farizeusok. A farizeusoknak jaj volt, nem tudták az Istent szeretni tökéletesen, teljes mi voltukban. Noha odaadták erre magukat, ez volt a foglalkozásuk. Ez volt az életük. De a farizeusokról is tudjuk, hogy böjtölni szoktak. Hát ha böjtöl az ember, akkor ott valami bűn is van. Még ő nekik sem sikerült. És ha visszanézünk az írásokba, és keressük és kutatjuk azokat az embereket, akikre fölnézhetünk, akik példákká lettek előttünk, Pál a zsidókhoz írt levélben szépen föl is sorol közülük néhányat, akkor mindannyiuk életében azt látjuk, hogy nem tudták az Isten tökéletesen és teljes mi voltukból szeretni. A legnagyobbak is elbuktak, bűnbe estek. Ábrahám, Jákob, a nagyok, akikre fölnéztek a zsidók, még ők is bűnös emberek voltak. Nem tudták az Istent úgy szeretni. És mivel az Istent nem tudja az ember így szeretni, aki a mindenség alkotója, az ember teremtője, akinél nincsen hatalmasabb földön és égen, ezért ki kell azt is mondjuk, amit ki is mond aztán Jézus is, hogy az ember ezért a fele barátját sem tudja szeretni. Hát tudjátok, az emberi elme az rendkívül gyarló, meg az emberi lélek, és azt mondja, na, hát az Isten nem tudom úgy szeretni, de van egy második parancsolat, szeresd fel a barátodat, mint önmagad, na, aznak eleget tudok tenni. De értsük meg, hogy aki a mindenható Istent nem tudja maga fölé helyezni, a mindenható Istent, az nem tudja a fele barátját sem szeretni. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy Jézus nem véletlen mondja, tanítja, szeresd fel a barátodat, mint önmagadat. Az ember rabja önmagának. Az Istent is. Az Istent is ezért veti el, és ezért írja fölül, mert rabja önmagának. Annak a rendszernek, annak a törvénynek, amit ő elgondolt és kialakított. Az ember önmaga miatt nem tudja Istent sem teljesen szeretni. És mit mond ebben a második parancsolatban? Szeresd fele barátodat, mint magadat. Ha az ember nem tudja Istent szeretni, akkor értsük meg, fogadjuk el ezt a logikát, ez a logosz, a Jézus logikája, az ige logikája. Ha az ember nem tudja Istent szeretni, akkor nem tudja fele barátját sem szeretni. Az Isten felé való tökéletes szeretet a feltétele annak, hogy a fele baráti szeretet megszülethessen. Akkor, ha Istenhez oda tudok fordulni teljes erőből, teljes elméből, teljes szívből, teljes erőből, akkor elfordultam magamtól. Akkor már majd tudom a másikat is úgy szeretni, ahogyan magamat. De mi az ember tragédiája? Hogy azt az elsőt, ami a másodiknak a feltétele lenne, előfeltétele lenne, már azt sem tudja teljesíteni. Összefoglalva, kedves testvéreim, Jézus azt mondja el ezeknek a farizeusoknak, hogy a törvény hirdeti az igazság, az Isten előtt való igazság útját, a törvény üdvözít is, hiszen maga Isten hirdette meg a törvényt, de az ember képtelen járni ezen. Ti keresitek az üdvösséget? És azt mondjátok, meg tudjuk csinálni? Jézus azt mondja, megmutatom az utat, tessék, itt az út, szeresd az Urat, a te Istenedet. Teljes erődből, teljes lelkedből, elmédből, szívedből, szeresd fel a barátodat, mint magadat, itt az út, tessék, járjál rajta. Ez az út üdvözít, azt mondja Jézus. De az ember képtelen ezen járni. Úgy beszélgetjük ezt időnként itt a Biblia órásokkal, hogy képet is használjak, minden kép rossz, mert nem tudja a tökéletességet kifejezni, de talán meg fogjuk érteni, hogy a törvény olyan, mint egy létra, ami oda van támasztva a mennyország falához. És aki fel tud rajta menni, az beléphet a mennyországba. Egy baj van ezzel a létrával, hogy a fokok olyan messze vannak egymástól, hogy az ember nem bír rajta mászni. Olyan messze vannak a fokok, hogy az ember akárhogy ugrál, még az elsőt sem éri el. Nemhogy a másodikat. Képes volna a törvény elvezetni, bejuttatni bárkit is a mennyországba, mert Isten támasztotta oda. Csak az ember nagy tragédiája az, hogy el sem bír rajta indulni. El sem bír rajta indulni. És ez az, amit Jézus az ő válaszában odatár a farizeus elé, aki magát alkalmasnak tartja, hogy az Isten törvénye betartása által az örök életre bejusson. Ezzel Jézus azt tanítja ennek a farizeusnak és azoknak, akik ott állnak, és most nekünk is, hogy az Isten törvénye, noha bevihetne bennünket az Isten országába, De mivel azon nem tudunk járni, ezért bennünket kárhoztat. Kárhoztat. Az Isten törvénye elítél bennünket. Mert Isten azt mondja, ott van. Járj rajta, ha akarsz. És ha az ember nem tud rajta járni, akkor kívül marad. Ez tulajdonképpen a kárhozat. Az Isten országán kívül való rekedés. Amikor becsukják az ajtót, és többé nincs bemenetel. Ez a kárhozat. És ez a kárhozat jogos, ha az ember ott áll a létre alatt, és azon okoskodik, hogy hogy mássza meg a számára megmászhatatlant. De marad még valami, és ez nem más, mint a kegyelemben való reménység. Ha saját igazságom nincs, ha képtelen vagyok igazzá lenni, akkor ebből következik az ítélet, és az is, hogy az Isten ítélete jogos rajtam, mert nem lettem igazzá, és Isten a bűnt megítéli, és ezt már nem vitathatjuk el Istentől, hogy az ő büntetése, ítélete, az ő kárhoztatása, ami bűneink miatt jogos rajtunk, ez az ő ítélete, de ahol ítélet születik, jogos ítélet, ott még marad egy reménysugár, ez pedig a kegyelem. De ahhoz, hogy kegyelmet hirdessenek valahol, ahhoz előbb ki kell hirdetni az ítéletet. A kegyelemnek nincs értelme addig, amíg nincs ítélet. Mert ők így állnak egymással párba. Ahol van elmarasztaló ítélet, ott az igazi ellenoldal, a pár, a felmentő kegyelem. Igen, testvéreim, ez az, amiben a kívül rekedt ember mégis reménykedhet. Az Isten kegyelme, amelyről azt mondjuk, hogy utánunk jött. Megnyílt egy ajtó, mégis az Isten országán, és azt mondta magáról Jézus Krisztus, hogy én vagyok az ajtó. És azt mondta magáról Jézus, hogy én vagyok az út. És azt mondta magáról, hogy aki hisz én bennem, annak örök élete van. És azt mondta, hogy senki nem mehet az atyához, oda be, csak is én általam. Kedves testvérem, amikor valaki ezt megérti, és már nem küzd a maga fölállította létrákkal a bevehetetlen fal előtt, és amikor belátja azt is, hogy jogos az Isten ítélete, mert itt van, ide állította ő is a létrát, ami fölvisz a fal tetejéig, csak nem tudok rajta járni, akkor jöhet a kegyelem. Amit az ember nem tud máshogyan fogadni, csak úgy, mint kegyelmet. A kegyelem az értünk szól, testvérek, de annak nem mi vagyunk az oka. A kegyelemnek nem mi vagyunk az oka. A kegyelem nem arról szól, hogy mégiscsak kiderült, hogy ártatlanok vagyunk. A kegyelem arról szól, testvérek, hogy Isten másként cselekszik velünk, mint ahogyan azt mi megérdemelnénk. Sokszor elmondtam már testvérek között, remélem, hogy sikerült talán lassan megjegyezni, hogy ez a kegyelem, hogy Isten máshogy bánik velünk, mint ahogy megérdemelnénk. Nem az derül ki, hogy nem érdemeljük meg az ítéletet. Nem az derül ki rólunk, hogy nem vagyunk mégse kárhozatos bűnökben. Nem az derül ki rólunk, hogy ártatlanok vagyunk, hanem az Isten annak ellenére, hogy mi ezt érdemeljük, másként bánik velünk. És ezt az ember csak úgy tudja fogadni, ahogy annak idején az énekben is csodálatosan megfogalmazta az írója, ó, érthetetlen kegyelem. Nem értjük. Nem értjük. Miért jár utánam a kegyelem? Miért keres engem? De amikor az embert megtalálja ez a kegyelem, megtalálja Jézus Krisztus az üdvösség, akkor az ember ezért hálás lesz. De ez az kell, hogy az ember tudja, hogy én ítélet alatt vagyok, rajtam semmi más nem segíthet, csak a kegyelem. És amikor jön a kegyelem, akkor az ember arca felvidul. Azt mondja, az Isten jó volt hozzám. És mi következik ilyenkor, testvérek? Az, hogy az ember már nem érdemért, hanem hálából adja magát oda Istennek. Mert értsük meg, hogy amit Jézus mond, a törvény summája, az megáll. Szeresd az Urat! Teljes szívedből, teljes lelkédből, teljes elmédből, teljes erődből. De amíg az ember ezt érdemként akarja használni, hogy bejusson vele a mennyországba, addig nem megy, nem működik. Amikor azonban a kegyelmet elfogadva hála tölti el az ember szívét, akkor egyszer csak úgy formáltatik a mi gondolkozásunk, látásunk, indulatunk, érzelmeink, hogy tudjuk az Urat már, képesek vagyunk az Urat már így szeretni. Nem minden napon, nem minden órában, de képessé lesz az ember arra, hogy így szeresse Istent. És amikor így tudja szeretni Istent, akkor azt is megéli, hogy tudom szeretni a fele barátomat. Hogy be tudom tölteni azt a másik parancsolatot is, ami a törvény summája. Nem véletlen mondja Pál apostol ott a Róma 13:10-ben, hogy a törvény betöltése a szeretet. A szeretet. Milyen szeretet? Amivel Isten szeretjük. Drága testvéreim, a kegyelem, az újonnan születés, a megtérés, Isten drága hozzánk érkezése alkalmassá tesz bennünket arra, hogy meghajoljunk előtte. És többé már ne az érdemeinkben reménykedve keressük az üdvösséget, hanem keressük ő benne. Alkalmassá tesz bennünket arra, hogy szeressük őt, és szeressük embertársainkat is. Ma a világban nagyon sok a problémázás azon, hogy miért nem szeretik az emberek egymást. Miért nem tudjuk egymást szeretni? Miért nincs vele baráti szeretet? Miért van az, hogy az emberek kirabolják egymást, becsapják egymást? Miért van az, hogy a nemzetek egymással kakaskodnak? Azért van, testvérek, mert nincs Isten szeretet a szívünkbe. Miért van az, hogy összeveszel mindenkivel? Miért van az, hogy békétlen vagy? Miért van az, hogy panaszkodnak rád és rám, hogy nem tudsz szeretni? Az ember időnként fújtatni akar a kerékben, na most már szeretem majd egy kicsit jobban. Ez az ige most megtanítja nekünk, hogy a dolog Istennel kezdődik. Amíg Istent nem tudjuk szeretni, és amíg Istennek magunkat hálából oda nem adjuk, addig nincs ember szeretet sem. Addig nincs vele baráti szeretet sem. Ósdinak tűnik a dolog, sokan legyintenek rá, és azt mondják, ez egy badarság. Vallásos emberek, gyenge kis muzsikája. De testvéreim, ma, amikor visszaemlékezünk, akkor nem hallgathatunk arról sem, hogy azok között, akik közül sokan nem is magyarok voltak, mégis felebaráti szeretetből odaadták magukat a mi népünk szabadságáért, azok között, az emberek között, csak ezt jól elhallgatták itten az 50 év átkos alatt, egy csomó bibliás ember volt. És megkérdezzük, hogy miért jön ide egy másik nemzet tagja, hogy harcoljon. Miért lesz vértanú? Mi fűti erre az emberbaráti szeretetre? És amikor történelem leplezetlenül megjelenik előttünk, veszük a fáradtságot, utána nézünk, akkor megértjük, hogy azért, mert szerették az Istent. Nem mindenki szerette akkor sem az Istent, de voltak ott olyan emberek, akik szerették az Istent. És ez az Isten felé való szívbeli, lélekbeli, erőből, elméből való tökéletes szeretet, ami az Isten kegyelmére adott válasz volt az életükbe, hozta azt, hogy tudták szeretni a fele barátaikat, titeket meg engem, akik most élünk. Drága testvéreim, Mit tudunk mi adni, és mit tudunk hátrahagyni? És hogyan válhat egy népben a felebaráti szeretet naggyá, úgy, hogyha Isten szeretetére fölszabadulunk. Ezért hirdetjük a kegyelmet. És amíg az egyház egyház, addig nincsen más dolga ebbe a világban, mint hirdetni a kegyelmet. Mert a kegyelmet felismerő ember, aki fölszabadul az Isten szeretetére, az majd érdekes módon kezdi szeretni a másikat is. Isten segítsen meg bennünket, hogy ezt az evangéliumot ne szégyeljük, hanem minden időben töretlen lelkesedéssel hirdessük a mi Urunk Jézus Krisztust, aki a mi üdvösségünknek, megtartatásunknak útja és kulcsa. Amen. Kedves testvéreim, a 395. dicséretünket keressük ki, és a 395. dicséretünknek énekeljük az első és második versét, Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Egyedül te vagy az, aki nagyobb vagy a mi szívünknél, és meg tudsz bennünket győzni a te igazságaidról. Köszönjük, hogy ezt az igazságot hirdeted ma is nekünk, és ezzel szembesülhetünk, akik szeretnénk egyszer a te színed előtt megállni, és a te országodba belépni. Te látod, hogy milyen sokféle törvényt állítottunk már föl magunknak, és azokon hányszor bukott meg a mi egész életünk. Köszönjük, hogy te most hirdeted nekünk a kegyelmet, amely a te fiadban, Jézus Krisztusban érkezett el hozzánk. Köszönjük, hogy őt büntetted mi helyettünk, de egyben mi érettünk is, hogy általa mi te hozzád jöhessünk, és a te javadnak, az örök életnek részesei lehessünk. Dicsőítünk téged azért, hogy ez a drága evangélium eljutott ide hozzánk, és most hadd köszönjük meg, hogy személyesen bennünket keresel, akik itt vagyunk a te színed előtt. Hadd áldjunk és magasztaljunk téged a te ígédért és szeretetedért, amellyel utánunk jársz, akik tévejgőn és vakon bolyongunk. Köszönjük, hogy ránk találsz, s hívogatsz és buzdítasz bennünket, hogy járjunk azon az úton, amely te magad vagy, Úr Jézus Krisztus. hadd dicsőítsünk téged. És ezen a mai alkalommal hadd dicsőítsünk téged azért is, mert itt ezen a helyen állhatunk meg, és hallhatjuk a te ígédet. Köszönjük neked, hogy életre hívtad ezt a közösséget, ezt a gyülekezetet, és hiszük, hogy azért tetted ezt, hogy hirdessük a te csodálatos tetteidet, és utolérhetetlen, megérhetetlen, megérthetetlen drága kegyelmedet. Segítsél meg bennünket, hogy minden időben hadd legyünk ennek képviselői, és hadd legyünk megélői is. Köszönjük te neked azt, hogyha tudjuk egymást szeretni, mert szeretünk téged. Emlékeztetsz bennünket, és szükségünk is van erre. Urunk, hadd szeressünk téged mindennél jobban, teljes valónkból, hogy meg tudjuk szeretni egymást is, hogy a mi szeretetünk, amelyel téged és egymást szeretjük, prédikáljon a külvilág felé. Kérünk téged a mi egész népünkért és nemzetünkért is, hogy adjad, hogy mindazok, akik téged ismernek, bátorsággal hadd álljanak elő, és erősítsed meg azokat, akik merik a te nevedet és a te rendedet hirdetni és vállalni bárhol ebben az országban, és országhatárainkon kívül is. Adjad, hogy el ne bizonytalanodjunk abban, hogy a feléd való odafordulás és az előtted való leborulás vezethet el bennünket egy jobb és szebb jövendő felé. Adjad, hogy hűséggel tölthessük be küldetésünket, és felelősséggel járhassuk utunkat az elkövetkezendő hétnek minden napján is. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Folytassuk könyörgésünket, nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. Jézus Krisztus mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Amen. Hálaadással emlékeztünk meg imádságunkban is a mai vasárnapon arról, hogy 2001. március 15-én, 11 évvel ezelőtt nyerte el közösségünk a missziói gyülekezet minősítést, és ezzel az első nagy lépést megtette az akkori közösség az önállóság felé, ami 2007. január 1-jével lett a gyülekezeté, annak meg 5 éve van ebben az esztendőben. Hálásan emlékezünk mindazokra, akik ide rendeltetésüknek megfelelően szolgálatukat elvégezték ebben az időben, hirdették, vették, továbbadták a drága evangéliumot, a tiszta bibliai tanítást. Hálaadásra emlékszünk a csillaghegyi közösségre, ahonnan ez a közösség elindulhatott, és ahogyan egykor a nagykorúság irányában indult el ez a közösség, úgy szeretnénk ezt a dolgot tovább folytatni. Hirdetjük Isten igéjét, és kérjük is, hogy legyen segítségű nekünk abban, hogy az ő evangéliumát, az örömhírt boldog lelkesedéssel és a lehetőségeket felismerve, az őtől elkészített időket, alkalmakat megragadva minden időben mindannyian továbbadhassuk. Egy gyülekezet növekedése, a nagykorúságra való eljutása nem ér soha véget, azért ezt csak azért mondom, nehogy valaki azt gondolja, hogy na ez itt már a Kánaán. Hát menetelünk az egyházat, a teológia itt a földön küzdő egyháznak nevezi. És amíg a mi Úrunk Jézus Krisztus vissza nem jön értünk, vagy amíg oda nem lépünk az ő színe elé, addig mi minden időben küzdő egyház maradunk, akik küzdünk az ő drága evangéliumának továbbadásáért. Legyen nekünk ebbe segítségű, és magasztaljuk őt mindazért, amit ebben az ügyben már nekünk adott. Isten legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora. Kedves testvérek, zárjuk Isten tiszteletünket a már énekelt 395. dicséretünk harmadik versét énekeljük most befejezésképpen, a 395. dicséretünk harmadik versét: Nevelj minket egyességre, mint atyáddal egy te vagy.